Alkotmányellenesnek találta a végkielégítések különadójáról szóló törvény egy részét az Alkotmánybíróság, a Fidesz újra benyújtja. Gáttal védik meg a vasutat Kolontárnál azok az autósok, akiknek a kocsiját tönkretette az iszap, türelmi időt kapnak. Lehet, hogy a dopping döntött, a C-vitamin helyett mentafetamint kaptak az aranycsapat legyőzői a svájci VB-n. És egy csel, két csel, a végét hamarosan megnézhetik 3D-s animáció készült Pelé legszebb góljáról. Jó estét kívánok! Megsemmisítette az Alkotmánybíróság a végkielégítések 98%-os adójáról szóló törvényt. A legfőbb bírói testület azt kifogásolta, hogy nem csak a jó erkölcsbe ütközőnek tartott jövedelmekre vonatkozik, hanem például a tanárok 30 év után járó jövedelmére is, ami a törvény alapján jár nekik. Az Alkotmánybíróság szerint ki lehet vetni különadót, de csak akkor, ha konkrétan meghatározzák, hogy kikre vonatkozik. A Fidesz a döntésre úgy reagált, hogy változatlan formában újra benyújtja a törvényt. Viszont változtatna az alkotmányon méghozzá úgy, hogy elvenné a jogot az Alkotmánybíróságtól, hogy ilyen kérdésekben döntsön.
Szalainé Szilágyi Eleonórát viszik a bíróságra. A BKV volt személyzeti vezetőjéről derült ki először, hogy közel 100 millió forint végkielégítést kapott. Kiderült, hogy a BKV-nál általános gyakorlat volt a több 10 milliós bánatpénz. Később kiderült az is, hogy más állami cégeknél, például a MÁV-nál is több vezető távozott 100 millió feletti végkielégítéssel. Az állami vezetőknél ez a gyakorlat közvetlenül a kormányváltás előtt fokozódott. Ezért jelentette be Orbán Viktor az első gazdasági akciótervében, hogy a 2 millió forint feletti jó erkölcsbe ütköző végkielégítéseket 98%-os adóval sújtja. A bejelentés után több szakszervezet tiltakozott az ellen, hogy jó erkölcsre hivatkozva a tanárok 30 év után járó végkielégítését is megadóztatják. A többi között ezt kifogásolta az Alkotmánybíróság is, ezért egyhangulag megsemmisítette a törvényt.
Jelentős mértékű, büntető jellegű adóról van szó. A törvényt akkor is alkalmazni kellene, ha jogviszony megszűnésével kapcsolatos kifizetéssel összefüggésben jogellenesség nem állapítható meg.
Az Alkotmánybíróság szerint ugyanakkor van mód alkotmányosan különadóval sújtani az államtól kapott jövedelmeket. Pontosan meg is határozhatja az állam a mértékét, de az érintettek csoportját is meg kell határozni. A döntés 1 milliárd forintos kiesést jelent a költségvetésnek, ezért a Fidesz nem a javaslaton változtat, hanem az alkotmányon.
Az Alkotmánybíróság jogköre, hatásköre nem terjedhet ki azokra a területekre, amelyekben népszavazási tilalom van, és ezért fogom javasolni az országgyűlésnek, hogy újra változatlan tartalommal fogadja el a 98%-os különadók rendszerét.
Az alkotmánymódosítás érinti a nyugdíjpénztári törvényt is. Ha elfogadják, nem lehet népszavazást tartani róla, és az Alkotmánybíróság sem bírálhatja felül.
Az MSZP szerint egy civilizált európai jogállamban elfogadhatatlan, hogy a kormányzó párt parlamenti frakcióvezetője megfenyeget egy független állami intézményt. Az LMP úgy látja, hogy a kormány hadat üzent az alkotmányos demokráciának, ezért a párt tüntetést szervez az Alkotmánybíróság épületéhez, és ezután nem vesz részt az alkotmányt előkészítő bizottság munkájában. A Jobbik a törvény céljával egyetért, de szerinte sem elegáns a Fidesz válasza az AB döntésére. Elkezdődött az adótörvények vitája a parlamentben. A tervek szerint november elején szavaznak majd az adóváltozásokról. Ezek része, hogy januártól egy kulcsos 16%-os lesz a személyi jövedelemadó, a családi kedvezmény pedig már az első gyermek után is jár, jövedelemtől függetlenül.
Gazdaságtörténeti fordulatot hozott.
Így jellemezte Matolcsy György a beterjesztett adócsomagot. A tervezett változások közül az egykulcsos 16%-os SZIA bevezetését tartotta a legfontosabbnak. Azt mondta, ha a parlament elfogadja a javaslatukat, megéri majd dolgozni, megéri családot alapítani, gyermeket vállalni.
Minden olyan megoldás, amit itt láthatnak, az azt szolgálja, hogy Magyarországon egy munka és családbarát, egy arányos és egy egyszerű átlátható adózás rendszere épüljön fel.
Az idén még 32 oldalon kellett bevallani az adót. Jövőre ehhez a tervek szerint elég lesz egy sör alátét méretű nyomtatvány. A miniszter néhány napja meg is mutatta az adónyilatkozat söralátétes formáját. Az adóváltozások legnagyobb nyertesei a családok lehetnek. Jövőre már az egygyermekes családok is élhetnek a családi adókedvezménnyel. Egy, illetve két gyereknél több mint 62 ezer, háromnál és többnél pedig több mint 200 ezer forint az igénybe vehető adókedvezmény.
Aki többet keres, több adót is fizet.
A Fidesz szerint ők a szocialistákkal szemben nem csak beszéltek az adócsökkentésről, hanem meg is tették azt.
Hiányzik belőle a szolidaritás, és hiányzik belőle a közös teherviselés.
Az MSZP szónoka vitában azt mondta, azt szeretnék, ha kiskeresetűek is jól járnának az adórendszerrel.
Igazságtalan, felelőtlen és irracionális.
Az LMP is úgy számol, aki 260 ezer forint bruttó bér alatt keres, az nem jár jól.
A szociális szempontokat sokkal határozottabban kellett volna érvényesíteni.
A Jobbik azt javasolta, hogy az egy és a két gyerekesek között is tegyenek különbséget. Az adóváltozásokról várhatóan november elején szavaz majd a parlament.
Újabb gátat építenek Kolontáron, amely a vasutat védi majd, közben türelmi időt kaptak a visszafizetésre azok a kolontári autósok, akiknek hitel volt a kocsijukon. A PSAF szóvivője szerint a banki magatartáskódex az autóhitelesekre is vonatkozik.
Több tucatnyi autót sodort el a Vörösiszap Kolontáron és Devecseren. Használhatatlanná váltak. A kolontári vasútállomás mellett gyűjtik őket egy telepen. A kocsik közül csaknem 100-on még hitel volt, vagyis a törlesztő részleteket a tulajdonosnak ezután is fizetnie kell. A PSAF szóvivője a Ma reggel című műsorban azt mondta, a banki magatartáskódex az autóhiteleknél is érvényes. Binder István szerint több bank már jelezte, hogy egy, illetve két év türelmi időt ad a visszafizetésre.
Elvárható az, hogy az adott hitelintézet pénzügyi vállalkozás egy átmeneti megoldást dolgozzon ki, és ez azt jelenti, hogy tartozásfelfüggesztéssel, a futamidő meghosszabbításával, átmeneti teherkönnyítéssel segítse az ügyfelet.
Közben elkészült a MOL ZRT által felkért szakértő előzetes szakvéleménye. Ugyanazt állapítja meg, mint a Műszaki Egyetem 80-as években készült tanulmánya. Vagyis, hogy két különböző összetételű talaj találkozik a tároló sarkánál, és a talaj különböző mértékben mozdulhat el csapadék hatására. A katasztrófa védelem a MOL ZRT előzetes vizsgálatát nem tekinti objektívnek. A Kormányzati Koordinációs Bizottság tudományos tanácsa is szakembereket kért fel a katasztrófa vizsgálatára. Az eredmény legkésőbb jövő hétre készül el. A helyszínen ma uniós képviselők tájékozódtak. A környezetvédelmi államtitkár azt mondta, meg akarja győzni őket arról, hogy ilyen katasztrófáknál az uniónak segítenie kell.
Szükség lenne egy pénzügyi alapra, amely az ipari katasztrófák, a környezeti katasztrófák következményeinek felszámolására állna rendelkezésre.
Közben Kolontáron újabb védőgát megépítéséről döntöttek, amely a vasutat fogja védeni.
1500 katonával növelni a honvédség létszámát a Honvédelmi Minisztérium, ezen felül önkéntes tartalékos katonákat is toborozna. A tervek szerint 4 év múlva akár 8000 tartalékosa lehet a honvédségnek. Ők többek között a kárelhárításban vagy a katasztrófa védelemben is segíthetnének, például a kolontárihoz hasonló eseteknél.
Néhány órával az iszap katasztrófa után már több ezer katona segített a mentésben Kolontáron és Devecseren. A Tiszán és a Dunán levonuló árvizeknél is katonák erősítették a töltéseket. A Honvédelmi Minisztérium szerint például az ilyen feladatoknál lenne nagy szükség az önkéntes, tartalékos katonákra. Jelenleg azonban a honvédségnek csak 18 tartalékosa van. A minisztérium azt szeretné, ha 4 év alatt 8000-en lennének.
A kiképzésben feladatokat látnának el, katasztrófavédelmi helyzetekben bevethetőek lennének. Ez egy felkészített kiképzett terület lenne, amely az ország biztonságát, természeti katasztrófák és katonai biztonságát jelentős mértékben növelhetné.
A tartalékosok fizikai, egészségügyi alkalmassági vizsgálaton és nemzetbiztonsági ellenőrzésen is átesnének. Kiképzésük után a honvédelmi épületek őrzését is átvehetnék a jelenlegi civil őrzővédő cégektől. Úgy tudjuk, a minisztérium jövőre valamivel több pénzből gazdálkodhat, mint idén. Információink szerint technikai fejlesztésekre, például fegyvervásárlásra kevés jut. A 2011-es költségvetésben azonban lesz forrás a tartalékosok képzésére, felszerelésére és arra az 1500 hivatásos felvételére is, akikkel az ország védelmi képességét akarják növelni.
Tagadta bűnösségét a fővárosi bíróságon a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem korábbi rektora, Szabó János befolyással üzérkedés vádjával áll bíróság előtt. A vádirat szerint a volt rektor tavaly nyáron azzal kereste meg a DHL, Nemzetközi Futárszolgálat németországi vezetőit, hogy a magyar alkalmazottak fegyvert és kábítószert szállítanak a cég járműveivel, és a rendőrség már nyomoz. Az ügyészség szerint Szabó János ekkor azt ígérte, hogy elsimítja az ügyet, ha a DHL szerződteti az általa megnevezett biztonsági szolgálatot. A rektor mellett a DHL egyik magyarországi igazgatója és a biztonsági cég egyik vezetője is vádlott az ügyben. Leesett az első hó a Kékesen, mindjárt meg is mutatjuk, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Az emberölés vádja alól felmentették az Aranykéz utcai merénylettel is kapcsolatba hozott József Rohácsot, már szabadult is. És erős földrengés után szökőár volt Szumátránál, a hatóságok visszavonták a kiadott cunami riadót, több mint 100-an meghaltak. Felmentette a bíróság az emberöléssel vádolt József Rohácsot, robbanóanyaggal való visszaélés miatt viszont 2 év börtönre ítélték. Az ítélethirdetés után a bíróság azonnal szabadlábra is helyezte, mert az előzetesben ennyit már letöltött. Rohácsot azzal vádolták, hogy ő próbálta meg felrobbantani Seres Zoltán vállalkozó autóját. A bíró szerint azonban csak az bizonyítható, hogy a robbanószer készítésében részt vett.
A bíróság kimondta, hogy 1997-ben Rohács készítette azt a távirányítású bombát, amivel haragosai fel akarták robbantani Serer Zoltán vállalkozót. A robbanó szerkezeten talált új nyom és a meneküléshez használt autóban maradt szerződés azonban a bíróság szerint nem elég bizonyíték arra, hogy a szlovák férfi a merénylet végrehajtásában is részt vett.
Van egy új nyom, van egy kölcsönadási szerződés, de hogy előtte, közte és utána mi történik, ezt a bíróság megítélése szerint homály fedi. Koncepciókat lehet gyártani, de ez nem lehet a bűnösség megállapításának az alapja.
Rohácsot a bíróság végül robbanóanyaggal visszaélés miatt ítélte 2 év börtönre.
Az ügyészség is fellebbezett, illetve a védelem, és én azt várom, hogy másodfokon felmentés fog ebben az ügyben születni.
A rendőrség korábban összefüggésbe hozta Rohácsot az Aranykéz utcai robbantással. Az akkori hivatalos tájékoztatás szerint József Hamala, aki a felrobbantott polszki Fiatot vásárolta, a Rohács által irányított szlovák bűnözői kör tagja volt.
Mind a szerkezetek, mind az indításhoz használt szerkezetek azonossága szakértői alapon azt mutatja ki, hogy feltételezhető az egy elkövetői kör.
József Rohács ellen az Aranykéz utcai robbantás ügyében soha nem folyt eljárás, mert semmilyen bizonyíték nem volt ellene. Ennek a bűncselekménynek 20 év az elévülési ideje, ezért, hogyha az elkövetkezendő 8 évben bármilyen bizonyíték felmerül József Rohácssal szemben az Aranykéz utcai robbantással kapcsolatban, a rendőrség elrendelheti ellene a nyomozást. A híradót Víg András tudósította.
Beszakadt az aszfalt egy teherszállító repülő alatt Ferihegyen. Több mint 7 óra alatt tudták csak kiemelni a gépet a gödörből. A Budapest Airport szerint az aszfalt beszakadásának nincs köze az esős időjáráshoz. Azért történhetett, mert a pilóta hibázott, amikor olyan területre gurult, amely nem bírta el a teherszállító gépet.
Egy ilyen teherszállító óriás gép alatt szakadt be az aszfalt. A repülő felszálláshoz készült, amikor letért a kijelölt útvonalról, és a betonpálya melletti aszfaltra gurult. Oda, ahova nem lett volna szabad.
A teherviselő betonról kiment az aszfaltra, ami nálunk az útpatkának felel meg, és hát ez nagyjából olyan is, mintha egy kamion az autópályán, az útpatkán próbálna közlekedni. Az aszfalt, a patka nem bírta a 280 tonnás gép súlyát, és fölrepett, berepett.
A balesetben senki sem sérült meg, a gépet viszont csak több mint 7 óra múlva tudták kiemelni a gödörből. A szakszervezet szerint a mentés azért tartott sokáig, mert a repülőtér nemrég több szakembert elbocsátott. A Budapest Airport szerint a leépítések nem veszélyeztetik a munkát. Szerintük a gép mentését az nehezítette, hogy az amerikai pilóta nem akart együttműködni a magyar hatósággal, és a gép 90 tonnás rakományát is ki kellett pakolni. A baleset körülményeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja. A szakemberek azt feltételezik, hogy a pilóta hibázott.
Romlott Magyarország korrupciós megítélése, jelenleg az 50. helyen áll az ország a Transparency International listáján, még tavaly 46. volt. A Transparency minden évben elkészíti az országok korrupciós rangsorát külföldi és helyi üzletemberek, elemzők véleménye alapján. A jelentés szerint egyébként a világ országainak háromnegyede súlyosan korrupt, közülük is Szomáliában a legrosszabb a helyzet. De azok az államok sincsenek könnyű helyzetben, amelyek területén háború folyik. Idén először fordult elő, hogy az Egyesült Államok nem szerepel a 20 legkevésbé korrupt állam között. A külügyi államtitkár szerint az Európa Tanács Velencei Bizottsága világos útmutatást adott Szlovákiának azzal, hogy kimondta, nemzetközi jogot sért a nyelvtörvény. Németh Zsolt a parlament külügyi bizottságának ülésén azt mondta, hogy a szlovákiai magyarokat hátrányosan érintő jogszabályt még az előző ottani kormány hozta, és az új szlovák vezetés óta javult a két ország kapcsolata. Ráadásul Szlovákia maga kérte a törvény vizsgálatát, így Magyarország abban bízik, hogy végre is hajtja a Velencei Bizottság által megfogalmazottakat. Kötél általi halálra ítélték Irakban Tariq Aziz volt miniszterelnök helyettest külügyminisztert. Az állami televízió azt közölte, hogy az egykori politikusnak a síta vallási pártok üldözésében játszott szerepéért kell meghalnia. Tariq Aziz a kivégzett diktátor Saddam Hussein egyik legközelebbi szövetségese volt. Az Európai Unió közölte, hogy elvi alapon tartja elfogadhatatlannak a halálos ítéletet.
Rezzenéstelen arccal vette tudomásul a halálos ítéletet Tariq Aziz. A bíróság az iszlám pártok üldözésében játszott szerepe miatt ítélte el Saddam Hussein egykori bizalmasát. A diktátor vezett országban ugyanis csak a Baath párt létezhetett, minden riválisát üldözték. Tariq Aziz évtizedeken át próbálta a külvilággal elfogadtatni Saddam rendszerét. 1980-ban ő érte el, hogy az Iránt megtámadó Irakot fegyverekkel segítse Washington. A 2003-as Irak ellenes invázió idején azonban már a 8. volt az amerikai hadsereg körözési listáján. Ügyvédje szerint most politikai megrendelést teljesített a bíróság. Pont most hoztak ítéletet, amikor az Irakban elkövetett gyilkosságok és kínzások dokumentumai napvilágra kerültek. Az amerikaiak és iraki kiszolgálói bűneiről akarják ezzel elterelni a világ figyelmét. A 74 éves Aziznak 30 napja van a fellebbezésre. Ha azt elutasítják, és az ítéletet az elnök is aláírja, akkor az iraki törvények szerint 30 napon belül végre kell hajtani a halálos ítéletet.
Több mint 100-an meghaltak, és legalább 500-an eltűntek Indonéziában egy szökőárban, amelyet egy erős földrengés váltott ki. Szumátra partjainál helyi idő szerint tegnap késő este a Richter skála szerinti 7,7-es erősségű földrengés után a hatóságok ugyan kiadtak cunami riadót, de aztán rövidesen lefújták. A Mentawai szigeteknél azonban állítólag 10 falut sodortak el a több méteres hullámok. Több hajó is eltűnt a tengeren, köztük egy kiránduló hajó is ausztrál és japán turistákkal a fedélzet. Közben kitört a Merapi vulkán az Indonéziához tartozó Jáva szigetén. A tűzhányó 3 füstfelhőt és vulkáni hamut lövel ki. A környéken hétfő óta a legmagasabb szintű készültség van, csak nem 20 000 embert telepítettek ki a hatóságok. A Merapi az egyik legaktívabb vulkán Indonéziában, legutóbb 2006 nyarán tört ki, az azt megelőző nagy erejű földrengésekben 5800-an haltak meg. Doppingolták az aranycsapatot legyőző német válogatottat, ez derül ki abból a tanulmányból, amelyet a Lipcsei Egyetem hozott nyilvánosságra. Egy pervitin nevű szert adtak az 1954-es svájci futballvilágbajnokság. Az aranyérmes német válogatott több tagjának, akik Magyarország ellen meglepetésre megnyerték a VB döntőt.
A németek óriási meglepetésre 3-2-re verték a jóval esélyesebb magyarokat a berni döntőben, azután, hogy a csoportmeccsen még a magyarok nyertek 8-3-ra. Először 6 évvel ezelőtt egy oknyomozó riportban írtak arról, hogy az 1954-es világbajnokság döntőjében játszó német válogatott több tagját is doppingolták. Most azonban már a Lipcsei Egyetem tanulmányára hivatkozva közölt cikket egy osztrák lap arról, hogy a játékosoknak a csapat gyúrója adott metamfetamint. A németeknek azt mondták, C-vitamint kapnak, de previtimet kaptak. A szert a II. Világháborúban katonáknak adták. Akkor figyeltek fel kedvező hatásaira. Ma pedig hivatalosan is doppingszernek számít.
Fokozza a teljesítő képességet, a koncentráció képességet, a teljesítményt növel,
ha úgy tetszik, tehát sokkal aktívabbak lesznek, csökken a fájdalomérzet, csökken a fáradtságérzet.
Az aranycsapat jobb hátvédje Buzánszky Jenő a Híradónak azt mondta, akkoriban még nem is létezett az a szó, hogy dopping. Szerinte a játékosok között kifejezetten jó a kapcsolat, és ha doppingoltak is a németek, az már a múlté.
A németektől egy páran kórházba kerültek, hogy aztán mitől, azt nem tudja az ember. És hát ugye ma már ebben az időtávlatában jelentősége lényegében nincsen nagy.
Az 1954-es VB döntőt eddig a németek két szabálytalan gólja miatt kritizálták többen. A második gólnál a német csatár feltartotta Gross és Gyulát, a magyarok kapusát, a 87. percben pedig Puskás szabályos gólját les miatt nem adta meg az angol játékvezető.
Előkerült Pelé kedvenc gólja. Egy háromdimenziós animációkkal foglalkozó cég rekonstruálta a futball történelem máig legszebbnek tartott gólját, amelyet Pelé 1959-ben lőtt, de nem készült róla felvétel. A legendás brazil focista a hétvégén volt 70 éves.
Így nézhetett ki Pelé kedvenc gólja. 1959. augusztus 2-án szerezte a Santos csapatában, a brazil Juventus ellen. Kamerák nem voltak a meccsen, így egy háromdimenziós animációkat készítő cég a játékosok segítségével és engedélyével rekonstruálta a jelenetet. Pelé három védőt is becsapott, az elsőt már a labda átvétellel, majd kettőt és a kapust esernyőcsellel. Végül az üres kapuba fejelt. A gól emlékére a San Paulói stadion előtt Pelé mellszobrot is állítottak. A brazil csatár 1956 és 74 között 1120 meccset játszott a Santosban. A háromszoros világbajnok 1281 gólt lőtt pályafutása alatt. Mészöly Kálmán a Vasassal többször is játszott ellene.
A Vasas rengeteget szerepelt dél-amerikai turnékon, többek között Chilébe, a Hexagonnál és az Oktogonál tornán, majd később Mexikóba, Guadalajarába, egy szenzációs nagyszerű játékos volt. 66-os angliai világbajnokságon ő sérült, és nem tudott ellenük játszani. Itt talán az is közeljárt, hogy egy gyönyörű mérkőzésen 3-1-vel le tudtuk győzni. Farkas Ancsinak nagy barátja volt.
Pelé, aki a hétvégén volt 70 éves, az Egyesült Államokban, a New York Cosmosban fejezte be pályafutását. Utoljára 1977-ben játszott.
Mobiltelefonos tárlatvezetést indított a Szépművészeti Múzeum. Az úgynevezett okostelefonokra, elsősorban a nagyképernyős internet kapcsolattal rendelkező mobilokra terveztek egy weboldalt, amelyen hangos tárlatvezetés mellett lehet kiállítást nézni.
Útközben látni fogod Klimt korai műveit.
Tárlatvezetés a Szépművészetiben egy okostelefonon, egy olyan mobilon, amelyen van internet hozzáférés. Akinek még sincs, de a telefonja tud csatlakozni a wifire, a múzeumban ingyen használhatja a weboldalt.
Ez a varázslat már több mint 100 éve tart.
Hallható az is, hogy a botránykerti kiállítás után volt-e valakinek mersze megvásárolni ezt a festményt.
Elsősorban a fiataloknak szánják a mobilos tárlatvezetést, ezért a telefonon a képek történelmi háttere mellett korabeli sztorik is hallhatók.
Aki most egy ilyen okostelefonnal besétál hozzánk, kap általános információkat a múzeum állandó és időszaki kiállításairól, és ezen belül az időszaki kiállításokon belül pedig a Klimt kiállítása még hangos tárlatvezetést, audioguide-ot is kap.
A mobilos tárlatvezetés egyelőre Klimt és a Bécsi Szecesszió kezdetei című időszaki kiállításhoz kötődik, de a múzeum tervei szerint jövőre több hanganyag is készül.
Havazott a Kékestetőn délben, volt, ahol meg is maradt, de igazi összefüggő hótakaró még nem alakult ki. Viszont az előrejelzések szerint további csapadékra lehet számítani a térségben, igaz, inkább havas eső, mint hó lesz. Most pedig nézzük, hogy mi lesz még ma este. 9 után jön az este, Nika Györgyel, szervusz, mi lesz nálatok?
Jó estét kívánok! Természetesen foglalkozunk az Alkotmánybíróság mai döntésével és a Fidesz reakciójával. Egy alkotmányjogász és egy adószakértő lesz a vendégünk. Aztán mivel magyarázható az élsportolók teljesítményének folyamatos javulása? Mai kérdésünk, hogy ön szerint mi mozgatja a sport világát? A győzni akarás, a pénz vagy az orvostudomány? Válaszaikat elküldhetik SMS-ben a 3555-55-15-ös számra. Ez lesz az este.
Köszönjük szépen, most pedig lássuk a Híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. A alkotmányellenesnek találta a végkielégítések különadójáról szóló törvény egy részét az Alkotmánybíróság, a Fidesz újra benyújtja ugyanúgy. Gáttal védik meg a vasutat Kolontárnál, azok az autósok, akiknek a kocsiját tönkretette az iszap, türelmi időt kapnak hiteltörlesztésre, és C-vitamin helyett metamfetamint kapott az aranycsapat német legyőzője a svájci VB-n. Sporthírek jönnek Szántó Dáviddal, majd időjárás jelentés következik, híradó az M1-en 23:50-kor Kis Gabival lesz. Köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
A stresszes helyzetek próbára teszik izzadásgátlókat. A stresszes pillanatokban olyan izzadásgátlóra van szükséged, amely nem csupán elfedi a testszagot, de segít annak megszüntetésében. Ezért alkotta meg a Gillette az áttörést jelentő Professional Power Cream Dezodort. Molekulái megkötik a testszagot, és nem csak elfedik azt, hanem segítenek a megszüntetésében is. Gillette. Igazán hozzáértők igazolásában. Izzadásgátlók a Gillette-től.
Olvasson a sorok között, és most játszva magas hozamot érhet el. Questor modern megtakarítási formák egész évre akár 9,25%-os hozammal. EHM 9,25%. Questor pénzügyek. Több mint egy bank.
A szépség több, mint amit a szemünk lát. Túlmutat formákon és színeken. A Ford EcoBoost motor nagy teljesítménye ellenére is keveset fogyaszt. Az igazi szépség az, amikor a belső összhang testet ölt.